egy kommunista büntény. A Mandeville College mészürke homlokzatán nyíló alacsony homlokú Tudor árkád alól három férfi lépett ki az esti fénybe egy nyári napon, mely mintha nem akart volna véget érni, és a fényben valami olyat pillantottak meg, ami villámcsapásként érte őket, s alig, hanem életük legnagyobb megrázkódtatásaként fog megmaradni emlékezetükben. Mielőtt magát a tragédiát felfoghatták volna, már egy szokatlan kontrasztra lettek figyelmesek. Ők hárman teljesen harmonikusan illeszkedtek bele a környezetbe, bár a Tudor boltívek, melyek klastromi kerengőként öledik körbe a kollégium kertes udvarait, 400 éve épültek épp abban az időben, amikor a gótika aláhult az égből és lehajolt szinte, meggörnyedt, hogy a humanizmus és a megéledő tudomány meghittebb termeit boltozza be. És bár a három férfi maga modern öltözékben bukkant elő, vagyis olyan ruhákban, amelyek rúdsága döbbenetet váltott volna ki a korábbi négy évszázad bármelyikében, a helyszelleme mégis valahogy tiltakozás nélkül fogadta magába őket. A kertek olyan gonddal voltak ápolva, hogy végső diadalgyanánt sikerült kivívni velük a gondozatlanság illúzióját, mintha még a virágok is csak merő véletlenségből virítanának olyan gazdag pompával, előkelő gyomokként. A modern ruházat is kellemesnek hatott éppen keresetlensége következtében. A három közül az első, egy gótikusan égbetörő termetű, kopasz szakállas férfi, tógában és négyszögletes egyetemi fejfedőben, jól ismert figura volt a kvádon, a négyszögletes kollégiumi udvaron. Klepetusa kissé lecsúszott az egyik válláról, görnyedt testtartása okán. A másik vállas, alacsony termetű, testes ember volt, jókedvű mosoly bujkált a szája szélén, s hétköznapi zakújában egyik karján átvetve vitte magával a tógáját. A harmadik még nála is alacsonyabb volt, és még igénytelenebb öltözetet viselt, fekete reverendát. De mind a három jól illett a Mandeville College-hoz. A két legősibb és legkülönbözőbb angliai egyetemre jellemző meghatározhatatlan atmoszférába. Illettek bele, sőt, beleolvadtak, lévén ott a beolvadás a legillőbb dolog. Az a két férfi viszont, egy kis asztal mellett ülve a kerti székeken, foltként ütött ki a szürke zöld környezetből. Minden fekete volt rajtuk, s mégis tetőtől talpig ragyogtak, csillogó kemény kalapjuktól fényesre suvickolt cipőjükig. Szinte kihívó szemtelenségnek hatott ilyen tip-top öltözékkel megzavarni a Mandeville College jól nevelten szabad szellemét. Egy mentségük volt csak, külföldiek voltak. Az egyik Mr. Hake volt, egy amerikai milliómos, aki olyan hibátlan angol eleganciával volt öltözve, mint csak dúsgazdag New Yorkiaknál lehet tapasztalni. A másik pedig, aki a sértést egy absztrahán bundával tetézte, burjánzó pofaszakálláról nem is beszélve, roppant vagyonos német gróf volt, aki von Zimmer névre hallgatott, ha hosszú nevének bonyolultabb elemeitől eltekintünk. Történetünkben azonban nem az a rejtély, hogy mit kerestek ott. Jelenlétük oka roppant egyszerű volt, és elégséges magyarázó túlszolgált az összenemillő jelenségek összetalálkozására. Pénzt akartak adományozni a kollégiumnak. Azért érkeztek, hogy mint sok pénzember és mágnás szerte a világon, adományukkal elősegítsék a Mandeville College-ban egy új közgazdasági tanszék felállítását. Már mindent, amit csak lehet megtekintettek, olyan fáradhatatlan lelkiismeretességgel, amelyre emberfia nem képes, ha csak történetesen nem amerikai vagy német. Most épp fáradalmaikat pihenték ki, s ünnepélyesen bámulták a pompázó kertet maguk előtt. Eddig rendben is volna minden. A három férfi, aki korábban már találkozott a vendégekkel, bizonytalanul oda köszönt nekik, majd hirtelen az egyikük, a legalacsonyabb, a papíruhás megállt. Nézzék csak, mondta, s mint riadt nyúl úgy húzta be a nyakát. Valami nem tetszik nekem ezekben. teremtőm, ugyan mi tetszhetne, vágta rá a legmagasabb a társaságban, aki mellesleg a kollégium rektora volt. Ismerünk mi olyan gazdagokat is, akik nem járnak kelnek úgy öltözve, mint a kirakati bábuk. Éppen ez azt hiszent fel a pap. Ezt mondom, mint a kirakati bábuk. Mire gondol, kérdezte kicsit türelmetlenül a harmadik. Úgy ülnek ott, mint rémisztő viasz figurák, mondta a reverendás elhaló hangon. Meg sem moccannak. Miért nem mozognak? Hirtelen kiszakítva magát méloságából, odaszaladt az asztalhoz, és megérintette a német báró könyökét. A német báró erre székestől felborult, és a nadrágszárból a lába olyan mereven meredt az égnek, mint a széklábai. Mr. Gideon P. Hake továbbra is üveges szemmel bámult a fűre, de olyan hasonlatos volt egy viasz figurához, hogy úgy tűnt, nem csak, hogy üveges, de egyenesen üvegből van a szeme. Valahogy a gazdag napfény és a színpompás környezet megerősítette azt az idegborzoló impressziót, hogy csak precízen felöltöztetett bábú ül a székben, egy marionett figura valami itáliai bábjátékból. A fekete reverendás emberke, akit egyébként Brownnak hívtak, óvatosan megérintette a milliómos vállát, mire a milliómos oldalra billent, de olyan ijesztően mereven, mintha egyetlen fatömbből lett volna kifaragva. Rigor mortis, mondta Brown atya, hulla merevség, de hogy ilyen hamar, persze esetenként más és más. Hogy a három angol miért ment oda a két külföldihez, sajnos kissé megkésve, azt csak úgy érthetjük meg, ha elmondjuk, mi történt bent az épületben a Tudor boltív mögött, nem sokkal azelőtt, hogy ők hárman kijöttek volna az udvarra. Együtt költötték el volt ebédjüket a halban, az ünnepi asztalnál. A két külföldi filantróp azonban, aki a látnivalók megtekintésében nem ismert tréfát, rögtön visszavonult a kápolnába, mert a kerengő egyik oldalát és a lépcsőházat még nem volt idejük szemrevételezni. Azt ígérték, majd a szabadban csatlakoznak ismét a társasághoz, hogy hasonló alapossággal vizsgálják meg a kollégium szivarjait. A többiek viszont jóval, tiszteletteljesebb és józan szellemben áttelepedtek egy keskeny és hosszú tölgyfaasztal mellett sorakozó támlást székekbe, ahol most megindult körbe-körbe a vacsora utáni portói, melyet legjobb tudomásunk szerint, mióta csak a középkorban Sir John Manville megalapította a kollégiumot, a mesélőkedv élesztése céljából szolgálnak fel. A rektor nagy szőke szakállával és magasodó homlokával az asztal főn foglalt helyet, baljára a fent említett széles vállú zömök férfi került hétköznapi zakójában. Ő volt ugyanis a Börzer, vagyis a kollégium pénzügyeinek kezelője. A gondnok balján egy zavaróan érdekes külsejű ember telepedett le, arcának torz jelleget adott, hogy bozontos szemöldök és a bajsza ellenkező ívben kanyarodott, mintha arca felét állandó görgyöt törné. Bajsznak hívták, római történelmet tanított, s politikai elveit Coriolanuséi, sőt Tarquinius Superbuséi határozták meg. Az ilyenfajta szélsőséges konzervativizmus, a napi problémák így fanatikusan reakciós megítélése nem szokatlan ugyan régi vágású oxfordi donok között, de Bice esetében az volt az ember érzése, hogy mindez inkább eredménye, mint sem oka neki keseredettségének. Sokan, akik közelről megfigyelhetik, úgy érezték, hogy valami komoly titok lappang a múltjában, hogy valami régi csalódás keserítette ennyire meg kedélyét, storzvonalakkal felszántott arca valójában valami vihar emlékétől olyan, mint egy villám sújtott a fa. Utána Brown Pater következett, majd pedig az asztal végén a vegytan professzora ült, nagy darab szőke, nyájas férfi, álmos szemekkel, amelyekben mintha időnként némi ravasság villant volna fel. Mindenki tudta, hogy egy természettudós, klasszikusabb filozófiai szellemben nevelkedett kollégáját gyepes agyú alvajárónak tekinti. Brown Paterrel átellenben az asztal másik oldalán egy feltűnően sötétbőrű, hallgattak fiatalember ült, fekete hegyes szakállal, aki csak azért került be az illusztris társaságba, mert valaha valaki úgy vélte, hogy múlhatatlan szükség van egy perzsa tanszékre is. A bajos képű bájsszal szemben egy szelíd, törékeny alkatú lelkész foglalt helyet, akinek kissé nyújtott tojásdott formájú koponyája volt. S végül a pénztárnokkal szemben, tehát a rektor jobb oldalán, egy üres szék állt, és a társaság majd minden tagja örült, hogy a széket üresen látja. Nem tudom, várható-e, hogy Kraken megtisztel bennünket, szólalt meg a rektor, olyan nyugtalan pillantást vetve az üres szék felé, amely kiütött máskor oly ernyetten, engedékeny madarából. Nem szeretek senkit korlátozni, de bevallom, mostanában már szinte örülök, ha a közelemben van, mert legalább tudom, mit csinál. Sose lehet tudni, mi a következő lépése, mondta kedélyesen a pénztárnok. Főleg, ha a fiatalokkal foglalkozik. Ragyogó koponya és persze tüzes, mondta a rektor váratlanul visszatérve szemtelenségébe. A tűzi játék is tüzes, meg persze ragyogó, morogta az öreg bájsz. Semmi kedvem bennégni az ágyamban, csak mert Kraken Guy Fawkes-t játszik. Tényleg el tudja képzelni, hogy Kraken barátunk képes legyen részt venni egy véres, forradalmi akcióban, ha kitörne ilyen? Kérdezte a gondnok mosolyogva. Ő minden esetre azt hiszi magáról, vágott vissza bájsz. Múltkor egy teljes auditorium előtt kijelentette, semmiképp nem kerülhető el, hogy az osztályharc hamarosan igazi háborúhoz vezessen, véres utcai összeütközésekhez, s hogy rendjén is van, ha mindez a kommunizmus és a munkásosztály győzelméhez vezet. Az osztályharc, merengette a rektor hangjában némi ellenszemvel, melyet mintha az idő már megszelídített volna. Ő ugyancsak még személyesen ismerte William Morris-t és az artisztikusabb felfogású, kevésbé vérmes szocialistákat. Képtelen vagyok felfogni, honnan szedik ezt az osztályharcot. Az én időmben a szocializmus azt jelentette, hogy az osztályfogalmat kiiktatjuk a társadalomból. Ez ugyanaz, mintha a szocialistákat iktatnánk ki a társadalomból, replikázott Bajsz, s láthatóan élvezte a szellemes fordulatot. Ön nyilván nagyobb ellenszemvel nézi őket, mint én, mondta a rektor komolyan. De gyanítom, hogy az én szocializmusom épp oly elavult, mint az ön konzervativizmusa. Kíváncsi lennék, hogy vélekednek a fiatalok. Baker maga például mit gondol? Fordult váratlanul a gondnokhoz. Ó, én nem gondolkodom, ahogy közönségesen mondani szokás, szólt nevetve Baker. Tudja jól, én közönséges ember vagyok. Semmi hajlamom a filozófiára. Üzletember vagyok. És mint üzletember annyit mondhatok, hogy nagy szamárság az egész. Az embereket nem lehet egyenlővé tenni, s igen rossz üzlet egyformán fizetni őket. A legtöbb még egy fillér fizetséget sem érdemelne. A teóriák nem vezetnek sehova. Csak is a gyakorlatban keresheti az emberiség a kiutat. Nem tehetünk róla, a természet így összekutyulta a dolgokat. Ebben igaza van, szerintem is, szólalt meg hirtelen a kémia professzora, aki kicsit sejpített, és ez a hatalmas férfiban kissé gyermekdednek hatott. A kommunisták azt hiszik, ők jaj de modernek, pedig szó sincs róla. Csak visszakanyarodnak a régi tévhitekhez, melyeket a primitív törzsek meg a sötét középkor szerzetes rendjei hirdettek meg valaha. Egy tudományos kormányzat, amely felelősséget érez a jövő nemzedékért, előre néz, előre halad, s nem próbálja a társadalmat visszatapodni a minden ellentétet összemosó sárba. A szocializmus szentimentalizmus és veszélyesebb, mint a pest is, mert abban legalább érvényesül a természetes kiválasztódás. A rektor lemondóan elmosolyodott. Nyilván mi ketten sose fogunk egyetérteni a vélemény különbség tárgyában. Nem itt mondta valaki egyszer, egy folyó menti séta során a barátjának, teljesen azonosak vagyunk, kivéve a nézeteinket? Nem ez az egyetem mottója, hogy legyen százféle vélemény, de semmi bigottság? Ha valaki kibukik innen, nem azért bukik ki, amit gondol, hanem azért, amit csinál. Talán a 18. század relikviájának fognak tartani, De én még hiszek az érzelgős eretnek gondolatban. Ne bánt, hogy bigott balgák hitvitáznak. Ki fethetetlen él, az nem hibázhat. Ön mit szól a régi szentenciához, Brown atya? Kaján mosollyal pillantott az asztal fölött a papras, rögtön meg is hökkent. Mert jókedélyű, nyájas, barátságos embernek ismerte a pátert, akinek kerekarcáról sose tűnt el a kedélyes derűfénye. De ki tudja miért, tekintete e pillanatban olyan komor és gondterhelt volt, amilyennek a társaságban sose látták még. Jól ismert, arca sötétebbnek és baljósabbnak hatott, mint Bice örökké morcos ábrázata. De egy pillanat se telt el belé, és az atyahomloka felderült, hangja azonban szokatlanul határozottan csengett. Én bizony nem hiszek benne, felelte kereken. Hogy lehetne fethetetlen az élete annak, aki az egész életét hibás szemszögből nézi? Ez a modern zagyvaság abból ered, hogy az emberek nem fogták fel, mennyire ellentmondhatnak egymásnak a különböző életfilozófiák. A baptisták és metodisták tudják, hogy erkölcstanukban nem nagyon különböznek egymástól, de vallási nézeteikben és filozófiáikban sem nagyon különböznek. Hanem az már nem mindegy, hogy baptistákról vagy anabaptistákról beszélünk. Épp annyira nem, mint ahogy nem vesszük egy kalap alá a teozófusokat és a gengsztereket. Az eretnekség, ha valódi eretnekség, mindig kihat a morálra. Bizonyára becsülettel hihet valaki abban, hogy a lopás nem bűn. Van értelme viszont azt mondani, hogy az illető becsülettel hisz a becstelenségben? Pontosan, mondta Bice, s az arca vad görcsbe rándult, amely egyesek szerint barátságos mosolyt jelentett nála. És ezért nem támogatnám, hogy a kollégiumban létrehozzuk az elméleti tolvajlás tanszékét. Értem, uraim, önök nem nagyon szívvel ellehetik a kommunista eszméket, sóhajtott a rektor. De biztosak benne, hogy érdemes ilyen vad indulatokat táplálni az ügyben? Vajon ezek az eretnek gondolatok valóban olyan erősek, hogy veszélyt jelenthetnek? Azt hiszem, oly erős gyökeret eresztettek, válaszolt Brown atya komoran, hogy az emberek nagy része már nem is veszi észre őket. Lelki automatizmussá váltak, vagyis lelkiismeretlenséggé. S végül romba döntik az országot, tette hozzá Bice. Végül még súlyosabb kárt is okozhatnak, mondta Brown atya. Ekkor egy árnyék jelent meg, és suhant végig szemben a faburkolatú falon, amelynek nyomában ott sietett a figura is, akiről az árnyék a falra vetült. Egy magas, hajlott hátú férfi, akinek alakja némileg ragadozó madárra emlékeztetett. És ebben nyomást fokozta, hogy olyan hirtelen bukkant fel és suhant az asztalhoz, ahogy egy megriadt madár röppent fel a bokorból. Megint csak az a hosszú kezű lábú, magas válló, lelógó bajszú férfi volt, akit mindnyájan jól ismertek, de valami a gyertyafényben, vagy az alkonyati világításban, vagy a némán suhanó árnyékban összekapcsolta őket a pap szándéktalanul is baljós kijelentésével. Mintha az augúrium lett volna az ősi római madárjóslatok értelmében, melynek hitelét a madár hirtelen magasba szárnyalása támasztja alá. Hisze Bice talán tarthatott is volna egy külön előadást a római madárjóslásról, s különös tekintettel a legbajósabb madárról, a vadász sólyomról. A magas férfi végig sietett a fal mellett, előtte ott szaladt az árnyéka a falon, majd leült a rektor jobbján az üres székbe, és beesett szemét körbehordozta a pénztárnoktól kezdve az egész társaságon. Hosszan lelógó haja és bajusza lenszőke volt, de a szeme oly mélyen ült, hogy feketének hatott. Mindenki tudta, vagy kitalálhatta, ki a késve érkező, de a jövevény kilétét rögtön kétségtelenítette egy kínos incidens. A római történelem tudora ugyanis mereven felállt, és kilépdelt a helyiségből, minden teketória nélkül jelezve, hogy nem hajlandó egy asztalnál ülni az elméleti lopás tanszékének professzorával, azaz a kommunistával, Mr. Krakennel. A Mandeville College rektora feszült kedélyességgel próbálta eloszlatni a kínos csendet. Éppen önt védtem, vagy legalábbis a nézeteit, kedves Kraken barátom, mondta jó indulatú mosolyával. Bár biztos vagyok benne, hogy ön az enyémet védhetetlennek tartja. Végre is nem felejthetem el, hogy annak idején szocialista barátaim milyen nagyra tartották a testvériség és bajtársiasság ideáját. William Morris ragyogóan fogalmazta meg. Az egyetemes barátság maga a mennyország, a barátság hiánya a pokol. A demokrácia, Oxfordi Don, lásd 75. oldal, jegyezte meg eppésen Kraken. Talán amerikai barátunk William Morris emlékének készül ajánlani az új közgazdasági tanszéket? Annyit azért elmondhatunk, igyekezett a rektor még mindig fenntartani valami oldottabb hangulatot, hogy Mandeville minden tanszékét az egyetemes barátság szelleme uralja. Na igen, a Morris féle maxima kollégiumi változata, mordul fel Kraken. Az egyetemi barátság maga a mennyország, a baráti összeköttetés hiánya maga a pokol. Ne zsörtölődjék már folyton, Kraken, szólt közbe élénken a gondnak. Igyék inkább egy kis portóit. Tenby, adja tovább a portóit Mr. Krakennek. Na jó, egy pohárkával, mondta engedékenyebben a kommunista professzor. Tulajdonképpen az udvarra indultam szivarozni, de mikor kinéztem az ablakon, láttam, hogy drága látos barátaink, a két pénzes zsák ott virít a tér kellős közepén. Két frissen nyílt, ártatlan virág. Megjegyzem, talán nem ártana elbeszélgetnem velük. A rektor néhány udvarias közhellyel takarózva felállt, s boldog volt, hogy a veszélyes embert átpasszolhatta a gondnoknak, boldoguljon vele. A többiek is szedelőzködtek, lassan felbomlott a kis csoport az asztal körül, és a gondnok gyakorlatilag egyedül maradt Mr. Krakennel a hosszú asztal végén. Csak Brown atya nem mozdult a helyéről, komoran üres tekintettel bámult maga elé. Az igazat megvallva már nekem is kezdtek az idegeimre menni, mondta a gondnok. Kénytelen voltam a napi jó részét velük tölteni, milliónyi számot és adatot megvitatni, meg az új tanszékügyét. De Kraken, mondta a hangját lehalkítva, előrehajolva és tagoltan a gondnok. Nem értem, miért kell így felhúznia magát ezzel az új tanszékkel kapcsolatban. Az egésznek semmi köze az, amit maga csinál. Mandevilleben maga a politikai gazdaságtan egyetlen professzora, s bár nem óhajtok úgy tenni, mintha egyetértenék az elképzeléseivel, tudom, amit mindenki, hogy egész Európában ismerik a nevét. Az új tanszék valami modern micsoda, alkalmazott közgazdaságtana. Nekem már is elegem van belőle, egész nap ez folyt, alkalmazott közgazdaságtan. Ami annyit tesz, hogy egész nap üzleti tárgyalásokat voltam kénytelen folytatni két üzletemberrel. Maga talán annyira élvezné? Ezt irigyli tőlem? Vagy kibírná egyáltalán? Be kell látnia, hogy ez egészen más, mint amit maga csinál, és megérdemel egy külön tanszéket. Jóságos Isten, kiáltott Kraken ateistához illő hévvel. Azt hiszi, hogy én nem akarom alkalmazni a gazdaságtan. Csak az a különbség, hogy ha én alkalmazom, a vörös rémet emlegetik, és az anarhiát, ha meg maguk, azt én kizsákmányolásnak bátorkodom nevezni. Ha maguk is alkalmaznák a gazdaságtant, talán lenne mit enni adni az embereknek. Mi vagyunk a gyakorlati emberek, ezért is félnek tőlünk. Ezért kellett beszerezniük azt a két hájas kapitalistát, csak hogy egy új tanszéket fel tudjanak állítani. Meg vannak ijedve, mert kéreztettem a szellemet a palackból, igaz? Elég ijesztő is a szellem, nem, de amelyet kéreztett, kérdezte mosolyogva a gondnok. S gazdagon aranyozott a palack, válaszolt Kraken, amelyben vissza akarja zárni, ha jól tudom. Hát, nem hinném, hogy ezzel kapcsolatban valaha is egyet fogunk érteni, mondta a gondnok. Hanem a kapitalisták már befejezték körútjukat a kápolnában, s ha füstölni akar egyet az udvaron, itt van az idő, hogy induljunk. Élvezettel figyelte, hogy a professzor végig kutatja a zsebeit, míg végre valamelyik mélyén megtalálta a pipáját, majd szórakozottan bámul, feláll és újra végig tapogat magán. Mr. Baker elnevette magát, és békülékenyen mondta. Maguk a gyakorlati emberek, akik fel akarják robbantani a várost, csak otthon felejtik a dinamitot, ahogy maga megfeledkezett a pipa dohányról. Annyi baj legyen. Itt az enyém, gyufája van. Maker odadobta neki a dohányzacskót a tartozékokkal az asztal fölött. Mr. Kraken olyan ügyességgel kapta el, amely sose vész ki a hajdani kriket játékosból, ha időközben olyan nézeteket tett is magáévá, amelyek sokak szemében nem sportszerűek. A két férfi egyszerre állt fel, de Baker nem bírta ki, hogy meg ne jegyezze. Gondolja, hogy csak maguk a praktikus emberek? Nem érdemel jó szót az alkalmazott közgazdaságtan, amely arra figyelmeztet, hogy dohányzacskót is vigyünk magunkkal, ne csak pipát. Kraken parázsló szemekkel nézett rá, s miközben kihörpintettem maradék barát, így válaszolt. A gyakorlatiasság másféle is lehet. Jó, hajlamos vagyok elfeledkezni egy-egy részletről, de szeretném, ha egy dolgot megértene. Közben gépiesen visszanyújtotta a dohányzacskót, de szeme máshogy járt. Szikrát szólt, szinte félelmetes volt. Mivel gondolkodásunk mélyen átalakult, mivel teljesen újszerűen ítéljük meg, mi a helyes, meg lehet olyan dolgokra készülünk, melyeket maguk rossznak fognak ítélni. És nagyon is gyakorlati dolgokra gondolok. Ez az, szólalt meg váratlanul Brown atya, mint aki hirtelen mély álomból ébred. Pontosan ezt mondtam én is. Jeges szinte kísérteties mosolyjal nézett Kraken és hozzátette. Mr. Kraken és én tökéletesen egyetértünk. Kraken épp indul, hogy a plutokratákkal elszívjon egy pipát, de nem hinném, hogy ez békepipa lesz. Azzal Mr. Baker hátat fordított, s odaszólt az egyik felszolgálónak a háttérben. Mendville volt az utolsó az igen régi divatú kollégiumok közül, mint ahogy Kraken volt az első kommunista, még jóval a madivatos bolsevizmus előtt. Most jut eszembe, szólalt meg Baker. Mivel nem hinném, hogy Mr. Kraken körbe akarja adni a békepipát, ki kéne küldenünk egy csomag szivart a kollégium kedves vendégeinek. A dohányosok nyilván már alig várják, hogy rágyújthassanak, hisz amióta befejeztük a vacsorát, a kápolnában kutakodtak. Kraken vad indulattal szinte fülsértően felnevetett. Majd én kiviszem, végre is proletár vagyok. Maker Brown és a felszolgáló látták, ahogy Kraken öres lépteivel kivonul az udvarra, hogy szembenézzen a milliomosokkal. És aztán senki semmit nem látott, hallott egészen addig, amíg, mint már elmeséltük, Brown atya felfedezte, hogy holttestek ülnek a kerti székeken. Úgy döntöttek, hogy a rektor és Brown atya őrködik majd a tragédia színhelyén. Bakert meg, minthogy jóval fiatalabb volt,